amikor januárban az irodalmi újság 40. évfordulóján bemutattam Mérai Tibort, aki nem szorul igazán bemutatásra, azt mondtam róla, hogy író, újságíró, a Párizsban kiadott irodalmi újság főszerkesztője. Most nem telt el olyan nagyon sok hónap azóta, de azért mégiscsak kénytelen vagyok megkérdezni az események viharos fejlődése következtében, hogy a Párizsban kiadott az még stimmel-e?
Tökéletesen stimmel. A lap szerkesztősége továbbra is Párizsban van. A lapot Párizstól 400 kilométerre szedik és nyomják. Ami változott, és ez nem kis változás, hogy a legutóbbi számnak a filmjeit hazajuttattuk. Nagy Ernő barátom, akinek a veje szedőüzemében készül a lap, hazajuttatta Magyarországra, és ott hivatalos engedéllyel újra nyomták ugyanazt a számot, amit én itt Párizsban elkészítettem, és hivatalos engedéllyel a budapesti utcán, és remélem a vidék utcáin is árulják. Azt is remélem, hogy veszik is.
Amikor utoljára beszéltünk egymással, akkor még arról volt szó, hogy fénymásolatban terjesztették már egy jó ideje, és 500 és 1000 példányról beszélt, hogy körülbelül annyi kelt el. Most mi a helyzet? Hány példányban nyomják a lapot?
Úgy tudom, 30 ezerben nyomták ki, és ez is a papír mennyiségen múlt. Épp ma hallottam, hogy 5 napot késett a kinyomás azért, mert nem tudott a budapesti utánnyomó kiadó, ugyanaz a kiadó, amelyik az Országgyűlési Tudósítások című lapot megjelenteti, nem tudott elég gyorsan papírt szerezni. Nem tudom, hogy mennyi fogyott el belőle, nem tudom, hogy többet kellett volna nyomni. Mindenesetre az a tény, hogy ez az újság, amelyik otthon indult, most utánnyomásban otthon is megjelenhet, nagy változás a mi januári beszélgetésünk óta.
Talán illet volna kicsit korábban is tudnunk ezt a fejleményt. Kicsit úgy érzem, hogy le vagyunk maradva egy brossúrával, ugye?
A BBC semmiképpen is nem maradva, ahogy a franciák mondják, compliment pour compliment, és ez nem udvariasság, de a BBC volt az első, és talán mostanig az egyetlen rádió, amelyik megemlékezett arról éppen a mi januári beszélgetésünk során, hogy az irodalmi újság idén ünnepli a fennállásának 40. évfordulóját.
Szóval 7 évig jelent meg Budapesten, 5 évig Londonban, 28 éve Párizsban. Most szó van egyáltalán arról, hogy az első nyomtatás is Budapesten történjék?
Erre korai volna válaszolni. A lap egyenlőre itt jelenik meg, és a következő számok is itt fognak megjelenni. Attól függ, hogy a magyar fejlődés milyen lesz, és a magyar fejlődés is sok mindentől függ, a nemzetközi helyzettől, a szovjet, a kínai helyzettől, úgyhogy ne siessünk túlságosan a válaszsal.
Mennyiben változtatja meg, ha egyáltalán megváltoztatja az irodalmi újság jellegét az, hogy a helyzet jellege megváltozott?
Az irodalmi újság mióta csak emigrációba kényszerült, igyekezett a lehetőségekhez képest objektív szemlélője és kritikusa lenni a magyar helyzetnek. Ha valaki egyszer veszi majd a fáradtságot, hogy végignézze az elmúlt 33 év évfolyamait, látni fogja, hogy igen élesen bírálta mindazt, ami nem tetszett, de azonnal elismerte azt, ha valami javulás valami téren mutatkozott. Nem hiszem, hogy ezen az alaphelyzeten változtatni kellene. Természetesen nem mondhatom azt, hogy a szerkesztő fejében akkor, amikor úgy szerkesztett, hogy egy emigráns olvasók közönségre számított, és 500 vagy 1000 otthoni szamizdatra, nem egészen úgy működik az agymechanizmusa, mint mikor arra gondol, hogy otthon 30 ezeren vagy 100 ezeren olvassák majd az újságot. ez elsősorban nagyobb felelősséget jelent.
30 ezer példány az nem kis példányszám. Úgyhogy az irodalmi újságnak még a jelenlegi sokkal nyíltabb magyar sajtótermékek között is van, és nem csak helyzeti energiája, gondolom, abból kifolyólag, hogy Párizsban jelenik meg. Mit gondol, mi ez? Mi az, ami az emberek érdeklődését annyira felkelti, hogy olvasni akarják? Kuriózum?
Ez az, amin hetek, vagy azt mondhatnám, most már hónapok óta gondolkodom, és még mindig nem tudom megadni magamnak sem az egészen világos választ. A hazai sajtó változott, és komolyan, pozitívan megváltozott. Kitűnő új újságok indultak, és a régi újságok közül is nem egynek megváltozott a hangja, sokkal bátrabbá vált, és sokkal kritikusabbá mindezzel szembe, ami kritizálható vagy kritizálandó, és sokkal mélyebbé, szókimondóbbá, mint az elmúlt 30 év során. Az irodalmi újság ezen a téren egy olyan szerepet töltött be, amit a hazai sajtó nem tölthetett be az ismert okok miatt. Tehát ha a következő számokra gondolok, akkor már arra gondolok, mi az a többlet, amit az irodalmi újság jelenthet. Egyszerűen az, hogy a külföldön élő magyarok szemével vizsgálja a hazai eseményeket, ezt nem tartom elegendőnek. Az, hogy a külföldön élő magyar szerzők műveit közli, ezt még akkor sem tartom elegendőnek, hogyha ezek között igen sok tehetséges ember van, egyszerűen azért, mert ők ma már otthon is megjelentethetik az írásaikat. Keresem a választ, de még nem találtam meg arra, hogy mi az, amit az irodalmi újság pluszként adhat, és ha a hallgatók között van valaki, aki tud segíteni a válaszadásban, én azt szívesen veszem. Egyet megjegyeznék. A magyar helyzet pozitívan alakul, de alkotmányos, jogi és nemzetközi garanciák nincsenek még arra, hogy ez így is fog folytatódni. Szívből kívánom, hogy folytatódjék. És az egyetlen funkció, amit még ma egész világosan látok az irodalmi újság számára, az az, amit Adi szavával úgy fogalmaznék, hogy őrzők, vigyázzatok a strázsán. Ha ne adj Isten, a helyzet nem ebben a pozitív irányban folytatódnék, akkor az irodalmi újság még mindig van, létezik, és a hangja továbbra is hallható lesz.
Az irodalmi újságról térjünk rá egy pillanatra az irodalmi újság főszerkesztőjének személyére.
Nem vagyok főszerkesztő, mert ahhoz egy gárda kellene. Én főszerkesztő vagyok, segédszerkesztő, és sokszor kifutó fiú.
Hát akkor az irodalmi újság szerkesztőjének a személyére. Itt olyan hírek járják, hogy meghívták Magyarországra.
Pontosabban épp ma hallottam, hogy a történelmi Igazságtétel Bizottsága, amelyik a június 16-i mártír temetést rendezi, nem küld ki meghívókat, mert annyi embernek kellene küldeni, hogy ez fölmúlja az erejét, és ráadásul, mint üzenték nekem, biztosan kimaradna valaki, akiről megfeledkeztek, és ez csak megbántódáshoz vezethet. Az az alapálláspontjuk, amit megértek, hogy mindenki tudja, minden magyar otthon és külföldön, hogy június 16-án lesz Nagy Imrének, a vele kivégzetteknek és a forradalom minden mártírjának temetése, illetve jelképes temetése, és ezért külön meghívóra senkinek nincs szüksége. De megjegyzem, hogy nemrégiben fölhívott engem Nagy Erzsébet, Nagy Imre lánya, és azt mondotta, azt szeretné, ha a temetésen az egyik oldalán a férje Vészi János állna, és a másik oldalán én. Ez végtelenül meghatott, nagyon jól esett, és bizonytalan voltam, menjek-e vagy sem, de ezek után úgy érzem, hogyha mostantól addig semmi közben nem jön, akkor elmegyek a június 16-i temetésre, hogy meghajtsam fejemet Nagy Imre és a többiek előtt.